Ünneplő gyülekezet, kedves testvérek, hallgassátok meg, miként szól hozzánk Istenünk igéje, melyet olvasok hitünk épülésére és lelkünk megerősítésére. Úgy, ahogyan írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, a 9. részben, a 31-től a 43. versig terjedő szakaszban. Az egyháznak tehát egész Júdeában, Galileában és Samáriában békessége volt. Eközben épült, az Úr félelmében járt, és a Szentlélek segítségével számban is gyarapodott. Amikor Péter valamennyi gyülekezetet végigjárta, eljutott a Liddában lakó szentekhez is. Talált ott egy Éneász nevű embert, aki 8 éve feküdt az ágyban bénultan. Péter így szólt hozzá: Éneász, meggyógyít téged Jézus Krisztus. Kelj fel, és magad vesd be ágyadat. És azonnal felkelt. Lida és Sáron lakói mind látták őt, és megtértek az Úrhoz. Joppében volt egy nő tanítvány, név szerint Tábita, ami azt jelenti Dorkász, vagyis Zerge. Ez a nő sok jót tett, és bőven osztott alamizsnát. Éppen azokban a napokban megbetegedett, és meghalt. Miután megmosták, kiterítették a felső szobában. Mivel Lida közel volt Joppéhoz, a tanítványok, akik meghallották, hogy Péter ott van, elküldtek hozzá 2 férfit, és kérték: késedelem nélkül jöjj át hozzánk. Péter felkelt, és velük ment. Amikor odaért, felvezették a felső szobába, az özvegyasszonyok pedig mind elébe álltak, sírtak és mutogatták azokat az ingeket és ruhákat, amelyeket Dorkász készített, amíg velük volt. Péter ekkor kiküldött mindenkit, letérdelt és imádkozott. Azután a holttest felé fordulva ezt mondta: Tábita, kelj fel! Ő kinyitotta a szemét, és amikor meglátta Pétert, felült. Péter oda nyújtotta neki a kezét, és talpra állította, majd behívta a szenteket és az özvegyeket, és megmutatta nekik, hogy él. Elterjedt ennek a híre egész Joppéban, és sokan hittek az Úrban. Péter pedig több napig Joppéban maradt, egy Simon nevű tímárnál. A szent ige, amelynek alapján Szentlélek segítségül hívásával most szólni kívánok közöttetek, megírva található Jeremiás próféta könyvében, a 31. részben, a 31-től a 34-ig terjedő szakaszban, a következőképpen. Eljön az az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael és Júda házával. Nem olyan szövetséget, amilyent őseikkel kötöttem, amikor kézenfogva vezettem ki őket Egyiptom földjéről, de ezt a szövetséget megszegték, pedig én voltam az urok, így szól az Úr. Hanem ilyen lesz az a szövetség, amelyet Izrael házával fogok kötni, ha eljön az ideje, így szól az Úr. Törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig népem lesznek. Akkor nem tanítja többé egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az Urat, mert mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok, így szól az Úr. Mert megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre. Eddig az olvasott ige. A kisfiú vasárnapról vasárnapra elkísérte édesapját a templomba, hogy részt vegyen az Isten tiszteleten. Hétről hétre viszont egyre nehezebben tudta összpontosítani a figyelmét, egyre gyakrabban kalandoztak el a gondolatai a prédikáció alatt, vagy éppen az álmossággal küzdött ezeken a délelőttökön. Majd az egyik istentisztelet végén megkérdezte édesapját: apa, mit csinál a lelkész egész héten? Lehet, hogy mások is megkérdezték már ezt. Tudod, az apa igyekezett kimerítő választ adni, így felsorolta, amiről tudomása volt. Tudod, nagyon sok dolga van egy lelkésznek. Foglalkozik a gyerekekkel, KT órákat tart, eljár az iskolába hittanórákat tartani, programokat szervez a gyerekeknek, a fiataloknak, eljár a gyülekezet magányos tagjaihoz, emellett fogadja a hivatalba betérő embereket, és még vasárnapra is készülnie kell, mert ez is egy fontos feladat, hogy a prédikációra jól felkészüljön. Gyanítom, ez az apuka egy beépített ember lehetett, vagy legalábbis munkatárs, de nagyon érdekes ez a felsorolás. Minden esetre még hozzátette: valójában, kisfiam, nem könnyű egy prédikációt elmondani. A kisfiú hallgatta, majd komoly hozzáértéssel hozzátette: hát, hallgatni sem könnyű. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, hogy senkit ne tegyek próbára, hogy mindenképpen az egyszerűségre törekedjünk, hogy így, hogy most így együtt vagyunk, Összesen egy kérdés van, amiről szeretném, ha elgondolkodnánk ezen az istentiszteleten, amik a felolvasott részek olvasása alatt, a készülésem ideje alatt megfogalmazódott bennem. Egyetlen egy kérdés, ami lehet, hogy foglalkoztatott is már bennünket, miért jó nekünk, ha Isten népéhez tartozunk? Mi hasznunk van belőle, hogyha Istenhez tartozóak vagyunk? Mivel lesz több, mivel lesz értékesebb vagy tartalmasabb az életünk, ha az ő egyházának tagjai vagyunk? Ha nem is foglalkozunk gyakran ezzel a kérdéssel most, mégis arra hívom a gyülekezet tagjait, hogy gondolkodjunk el ezen a kérdésen. Akár keressük meg a választ is, ha ez lehetséges. Annyit már is tudhatunk, hogy erre a kérdésre biztosan mindenki teljesen mást válaszolna. Más volna a már régóta Isten útján járó ember válasza, aki tapasztalta már az életében Isten jelenlétét, bizonságot tudna tenni a segítségről, a próbatételekről és az azokból való kimenekülésről. Biztosan máshogyan válaszolnának a fiatalok, a frissen konfirmált fiatalok is akár, vagy a hittanórát látogató gyerekek. Máshogyan vélekednének erről a kérdésről, azok, akik valamilyen nagy nehézségből, egy függőségből, valamilyen gyengeségből szabadulva ismerték meg az Istent, és biztosan máshogy gondolkodnak erről azok, akik kisgyermekkoruk óta Isten szeretetében nevelkednek. Isten szeretetére nevelték őket. És ha Péter apostolt kérdeznénk meg, ő is teljesen mást mondana, nem beszélve erről az Éneász nevezető férfiról, akit Péter 8 évnyi ágyban fekvő betegség után gyógyított meg, és ne feledkezzünk meg Tábitáról, akit pedig Péter feltámasztott az olvasott újszövetségi részben. Mindenki egészen máshogyan látná a válaszát, látná a saját életét a kérdés fényében. Mi hasznunk van abból, ha Istenhez tartozunk? Talán soha nem tettük még fel magunknak ezt a kérdést. Talán már feltettük, de nem találtunk választ rá. Vagy éppen a válasz az volt, hát semmi, tulajdonképpen semmi hasznom nincs belőle. Ez is megtörténhet. De akárhogyan is válaszolnánk, nézzük most meg, hogy milyen lehetőségeket tartogat számunkra az Isten népéhez tartozni, az Isten népéhez tartozás. Jeremiás könyvéből az új szövetség ígéretét olvastam fel. És ebben a részben több olyan ígéretet, több olyan lehetőséget is találunk, ami leírja nekünk és elmondja nekünk, mi is, mit is nyer az életünk azáltal, hogyha az Úrhoz tartozunk. Az új szövetségről eljön az az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael és Júda házával, nem olyan szövetséget, amilyent őseikkel kötöttem, amikor kézen fogva vezettem ki őket Egyiptom földjéről, de ezt a szövetséget megszegték, pedig én voltam az Uruk, így szól az Úr. Az új szövetség ígérete sok-sok résznyi ítélethirdetés után következik, mert Istennek tudomása van arról, hogy az ő törvényeit, még a 10 parancsolatot sem vagyunk képesek betartani. Itt már szinte tárgyilagosan állapítja meg, az első nem sikerült, most egy újra van szükség. Most egy új szövetségre van szükség, aminek szintén Isten lesz a kezdeményezője, ő az elindítója. Az előző módon, a törvény betartásával, a törvényre épülő módon ez nem sikerült, tehát Isten új módszert keres és talál és ad arra, hogy az ember őhozzá közel kerülhessen. Mert Istennek fontos az, hogy mi közel legyünk egymáshoz, ő és mi. Egy újféle szövetséget ajánl, ami valami egészen más dolgon alapul. Aztán azt mondja, törvényemet a belsejükbe helyezem, szívünkbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig népem lesznek. Az engedelmesség nem kényszerűségből lesz, hanem a szívbe írt igazságon fog alapulni, és önként jó kedvel engedelmeskedik majd a nép. Ezt is ismerjük talán saját példánkból, vagy gyermekeink nevelése kapcsán. Mi ér többet, ha a gyermek muszájból engedelmeskedik, vagy ha megérti, hogy miért kell engedelmeskednie, miért kell szót fogadnia, és úgy teszi meg azt, amit a szülő kér. Melyiknek van több értelme? Talán tudjuk mindannyian a választ. Az erőszakkal sokszor nem érjük el a célunkat, de ha a gyermek megértette, hogy miért van szükség arra a bizonyos dologra, amit kérünk tőle, akkor könnyebben meg fogja tenni azt, ami szükséges. És Isten pontosan így nevel bennünket. Nem kőre írjuk, nem kőre írja az új szövetséget, hanem a mi szívünkbe. Azt munkálja, hogy mi szív szerint akarjunk neki engedelmeskedni. Nem egy szigorú bíró, nem egy szigorú ellenőr, hanem egy gondoskodó szülő, egy gondoskodó nevelő. És mindenki ismerni fogja az Urat, mert Isten mindenkivel személyes kapcsolatban lesz. Ezt így akarja kezdettől, tudjuk az Édenkertben, Isten az emberrel együtt sétált, együtt beszélgetett az Édenkertjében, amíg a bűneset meg nem történt, és el nem választotta az embert őtőle. Végül pedig azt olvassuk, mert megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre. Milyen jó érzés az, amikor azt érezzük, hogy megbocsátottak nekünk. Amikor valami bántott, bocsánatot kértünk, megbántuk, és ezt elmondtuk valakinek, és úgy érezzük, hogy ez a valaki tényleg megbocsátott nekünk. Milyen megkönnyebbülés ez a mi számunkra. Valaki, akit szeretünk, már nem haragszik ránk. Valaki, aki nekünk fontos, újra bízik bennünk, vagy újra bízni fog bennünk. Tudjuk, hogy a megbocsátás és a bizalom nem egyforma. De milyen jó érzés az, hogyha úgy érezzük, hogy már nem terhel bennünket a másik ember dühe, haragja, neheztelése. Valljuk be, nekünk ez sokszor nem sikerül igazán megbocsátani. De Isten ezt ajánlja nekünk, hogy ő meg fogja bocsátani minden vétkünket, és nem is emlékezik arra, amit tettünk. Ezt is szoktuk mondani, megbocsátok, de nem felejtek. Hát igen, a mi Istenünk ennyivel jobb nálunk. Ő el is felejti azt, amit régen tettünk. Mi hasznunk van tehát abból, hogyha Istenhez tartozunk, hogyha az ő egyházának tagjai vagyunk? Errefelé nem történnek olyan gyógyulások, mint az apostolok korában. Személy szerint nem ismerek egy lelkészt sem, aki már támasztott volna fel halottat, vagy csodálatos gyógyulás történt volna a keze érintése által. Ehelyett viszont Isten nekünk adja az új szövetségnek minden áldását. Hiszen tudjuk, Krisztusban már beteljesedett ez az új szövetség. Beteljesedett ez a jövendőlés, és Krisztus által egy olyan Istenhez tartozhatunk, aki nem érdem szerint, hanem a kegyelméből adja ajándékait. Nem a törvény betartása által, nem a kényszerű engedelmeskedés miatt, hanem kegyelemből, azért, mert szeret bennünket. Csupa láthatatlan dolog, csupa megfoghatatlan dolog, nehéz meglátnunk. Istent nem láthatjuk úgy, mint ahogyan most egymást látjuk, viszont annál valóságosabb. Csak ezt a valóságot, ami szívünkben érezhetjük meg, akkor, hogyha keressük őt. Mi hasznunk van tehát abból, ha Isten népéhez tartozunk? Ha Isten üdvözítettjei közé tartozunk? Mi hasznunk van az életünknek? Milyen plusz, milyen hozadék kerül a mi életünkbe, hogyha mi Istenhez ragaszkodunk? Ezt ne felejtsük el. Egy kegyelmes Istenhez tartozunk, aki megbocsát, aki nem emlékezik a bűnre, aki bennünket szeret, és aki nem szigorú és szabálybetartó bíró, betartató bíróként jelentkezik, hanem gondoskodó szülőként, aki arra törekszik, hogy mi velünk a kapcsolata jó legyen, hogy megértsük azt, hogy az ő rendelései miért olyan fontosak, és a mi kapcsolatunk ővele a szereteten és az ő kegyelmén alapuljon. Vigyük hát magunkkal, reménység szerint a szívünkben ezt az üzenetet, gondolkodjunk el rajta, és igyekezzünk megválaszolni a kérdést magunk számára, Miért? Mit használ nekem az, ha Istenhez tartozom? Amen.